A Tudományos Újságíró Klubja legutóbbi közgyűlésén elnökségének tagjává választotta Német Csabát, miskolci újságírót, a Zsolca TV és a Csillagpont Rádió főszerkesztőjét. A Tudományos Újságíró Klubja 1990. márciusában alakult a Magyar Újságírók Országos Szövetségének tudományos műszaki szakosztályának utódjaként. A klub fő célja a tudományos újságírók, illetve tudományos ismeretterjesztést végző tudományos kutatók közötti kapcsolatok erősítése, a szakmai továbbképzés támogatása, valamint az utánpótlás, a tudományos újságírás oktatásának elősegítése. Német Csaba elnökségi taggal és Dürr Jánossal, a Tudományos Újságíró Klubjának elnökével beszélgetek. A Tudományos Újságíró Klubja legutóbbi közgyűlésén elnökségének tagjává választotta Német Csabát, a Zsolca TV és a Csillagpont Rádió főszerkesztőjét, aki 1992 óta dolgozik újságíróként. Mi Csabával régóta ismerjük egymást, sőt én általad kerültem Csaba a pályára, így remélem megengedik a hallgatók, hogy tegeződjünk a riport alatt. A hivatalos Facebook oldaladon azt lehetett olvasni, hogy már a jelölés is megtisztelő volt, az pedig külön jól eső érzés volt számodra, hogy a klub tagjai egyhangulag szavaztak be az elnökség tagjai közé. Mivel jár tulajdonképpen az, hogy az elnökség tagja lettél?
Hát munkával, én azt gondolom, hogy elsősorban munkával, és köszöntöm a rádió hallgatókat, áldás békesség, és igen, jó eső érzés egyébként az is, hogy egykori tanítványommal ülhetek most itt egy stúdióba, és beszélgethetünk. Én azt gondolom, hogy az én pályafutásom is ugye a tudományos újságírással indult, annak idején Élet és Tudományban egy cikkpályázat nyerteseként jelent meg az első cikkem lényegében printelt formában. Utána írtam én természetvilágától kezdve nagyon sok ismeretterjesztő folyóiratban, nagyon sok ismeretterjesztő cikket, de hát utána itt úgy hozta, hogy a vidéki újságírásban ugye inkább a közéleti politikai témák felé kanyarodtam, de ha tágabb értelemben veszem a tudományt, akkor én azt mondom, hogy sohasem kanyarodtam el igazából a tudománytól, hiszen amikor itt dolgoztam az Európa Rádióba, akkor is ugye volt helytörténeti magazinom, és hát a történetet azért tudománynak lehet venni, ha nem is műszaki tudománynak, de azért ide tartozik, és hát ma ugye a Csillagpont Rádió főszerkesztőjeként, egy egészség tematikus rádió főszerkesztőjeként, hát mi mással, hanem a tudománnyal foglalkoznék, tehát, és az, hogy a Tudományos Újságíró Klubjának a elnökségébe választottak egyáltalán, hogy jelöltek, az azért jó leső érzés, ahogy fogalmaztam ugye a Facebookon és a posztban, mert igen, tehát az ember vidékről felkelti a figyelmét, pesti kollégáknak látják a munkáját, és megkeresnek ilyen lehetőséggel, és munkáról szól, munkával jár, mert én azt gondolom, hogy fontos az, hogy a vidéken dolgozó újságírókat, akik tudomány népszerűsítéssel is foglalkoznak. Ugye vidéken más az újságírás, mint Budapesten. Itt azért mindennel foglalkozunk, mint hogy te is sok minden témáról, akár zenei téma, akár tudományos téma, akár vallási téma foglalkozol. Jó az, hogyha van egy kapcsolat, jó az, hogyha van egy segítség abban, hogyha tudományos kérdésben korrekt, pontos, hiteles információ kell, olyan alany kell, olyan interjú alany kell, aki bizonyos kérdésekben tud szakszerűen nyilatkozni, akkor ebben a Tudományos Újságírók Klubja azt gondolom, hogy tud segíteni, és ebben én, mint vidéki újságíró, itt vagyok a vidéki kollégáknak.
Itt van velünk a vonalban Dürr János, a Tudományos Újságírók Klubjának elnöke. Jó napot kívánok, elnök úr!
Mikor is... Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Mikor és milyen céllal alakult a klub?
A klub 1990 márciusában alakult azzal a céllal, hogy a tudomány népszerűsítésével, tudományos kérdésekkel foglalkozó újságírókat, szakembereket tömörítse. Eredetileg a MUOSZ tudományos műszaki szakosztályából alakult, annak nem jogutódjaként, hanem egy önálló jogi személyiségként. Elsősorban abból a célból, hogy a nemzetközi tudományos újságírók közé felvételt nyerhessünk önállóan, és önállóan képviselhessük ezt a tematikát, a tudományos újságírás speciális területét az újságíráson belül.
Mit lehet tudnunk a tagokról? Hány tagot számlál tulajdonképpen a klub?
Tagjaink körülbelül 200-an vannak, ennek egy jó része aktív, 40-50 fő. A legszélesebb körből származnak a tagjaink, vannak egyetemi hallgatók, újságírók, akik nem elsősorban tudományos újságírók, de érdeklődnek a téma iránt és foglalkoznak vele. Tudományos újságírók, akik napilapok, webes felületek, tudományrovatát szerkesztik, vagy írnak a tudományrovatba, tehát újságírók, természettudományokkal, műszaki tudományokkal, egészségügyel foglalkozó szakemberek, akiknek vénája van az írásra, vagy a médiában való szereplésre, és olyan támogatók, érdeklődők, akik elismerik és segítik ezt a tevékenységet, az ismeretterjesztésnek ezt a speciális, a sajtó útján történő terjesztését.
Itt a miskolci kollégák tudjuk, Csaba, hogy neked van egy különleges hobbit, ha lehet ezt hobbinak nevezni, az űrkutatás. Ennek kapcsán kerültél kapcsolatba a klubbal?
Igen, hát annak idején én ugye említettem az első cikkeimet, én főleg űrhajózás történet, illetve aktuális űrkutatási programokról írtam, tehát 90-es évek közepétől, lényegében a 2000-es évek elejéig én az akkor folyó emberes, illetve űrszondás űrprogramok az élet és tudományban rendszeresen publikáltam, illetve hát engem mindig érdekelt a történelem, édesapám ugye történelem tanár volt, talán innen jön ennek a szeretete, és akkor engem mindig érdekelt ugye mind az orosz, mind az amerikai űrkutatásnak a történeti érdekességei, ugye, hogy az első űrsétát hogyan hajtották végre, egyáltalán a űrkutatásnak a melléktermékei, tehát a teflon sütő, például, amit mindenki ismer, vagy a tépőzár, de hát akár ilyen szaftosabb témákat is, mint hogy az űrhajósok viselnek-e melltartót a világűrben, már az űrhajós nők, tehát ilyen témákkal is foglalkoztam. Nagyon sok előadást is tartottam a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat égisze alatt itt Borsod megyében, Ósztól, Szerencsen át, Tokaj, Miskolc, ugye ez egy 20-25 évvel ezelőtt ez egy elég jól működő szervezet volt, bár mind a mai napig megvan, és hát azt is el kell mondjam, hogy 180 éves múltra tekint vissza Magyarországon a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak a megléte, és ugye ez ilyen szempontból kapcsolódik azért a Tudományos Újságíró Klubjához is, hiszen a folyóirat, de azt hiszem erről János részletesebb információkkal is rendelkezik, hogy hogyan és miként kapcsolódik ez a két szervezet egymáshoz.
Elnök úrtól kérdezném, hogy hogyan lehet tulajdonképpen valaki tagja ennek a klubnak?
Tagja akkor lehet, hogyha jelentkezik, és a klub tagjai közül is ajánlják ketten, de elsősorban fontos az, hogy érdekelje a tudomány népszerűsítés témája, érdekelje a tudományos újságírás területe, a tudománnyal való foglalkozás, a tudomány népszerűsítés. Mindegy, hogy melyik oldalról érkezik, van, aki a tudomány oldaláról érkezik, van, aki a sajtó oldaláról, vannak olyan tudósok, akik nagyon könnyen és szépen kifejezően tudnak írni, nyilatkozni, beszélni a sajtóban, rádióban, televízióban, akár a saját tudományokról, akár a világban folyó kutatásokról, tudtásmódszertanáról, a tudománynak a működéséről, de vannak olyan újságírók is, akik nem természetesen műszaki végzettségek, de érdekelte őket ez a téma, és hát beledolgozták magukat a témában, és kiváló tudomány népszerűsítő újságírók, szerkesztők lettek. Egyébként, amit Csaba említett, az egész 180 évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók éves vándorgyűlésén felvetette Bogát Pál, hogy egy természettudományi társulatot kellene részre hozni a tudományos ismeretek népszerűsítésére, terjesztésére, akkor lelkesen csatlakoztak néhány százan ehhez a kezdeményezéshez, de igazán akkor lett jelentős taglétszám ennek a társulatnak, amikor megalapították az első tudomány népszerűsítő folyóiratot, akkori nevén a természettudományi közlönyt, ami hát 100 évvel később természetvilága néven folytatódott, és ezzel hihetetlen mennyiségű létszámú tagot sikerült toborozniuk, tehát Szili Kálmán, a főszerkesztő örömmel állapította meg a 100. füzet után, hogy hát igenis van igény a magyar közönségben a tudomány megismerése iránt, és későbbiekben megalakultak más folyóiratok is, napilapok kezdtek foglalkozni tudomány témájával, ehhez kapcsolódóan szakemberek nyilatkoztak, írtak, televízióban, rádióban, mindannyian ismerünk olyan tudomány oldaláról érkezett népszerűsítőket, mint akár Cejzer Endre volt, vagy Buga doktor, vagy mások is, akik a saját szakmájukat népszerűsítették a sajtó útján. Tehát a tagok közül egyetemi hallgatótól egyetemi tanárig mindenki szerepel a tagok között, akit érdekel valamilyen módon az egyszerű, legegyszerűbb népszerűsítést a tudományos folyamatokig, és itt szerkesztőként, vagy szerzőként, vagy íróként, népszerűsítőként működnek közre.
És milyen tudományterületeket képviselnek tulajdonképpen a tagok?
Legkülönbözőbb tudományterületeket képviselnek. Agykutató, paleontológus, űrkutató, nagyon sok csillagász, népszerűsítő van, orvosok, orvosprofesszorok, mezőgazdasági területen dolgozók, agrárszakemberek, műszaki tudományok szakemberei és szakújságírói, szinte a történet tudományokat említette a Csaba is, természetesen olyanok is vannak közöttünk, nem is tudnék hirtelen olyat mondani, ahonnan ne lenne kapcsolatunk, vagy ismeretünk, vagy tagunk valamilyen tématerületről. Tehát könnyű helyzetben vagyunk, hogyha valaki valamilyen szakemberre lenne szükségünk egy-két telefon kapcsán, már a Nobel-díjas témáról is tudunk találni ott, aki autentikusan tud nyilatkozni pár percen belül, bárhol.
Személyes találkozókra, eszmecserékre van egyébként lehetőség? Te például, Csaba, személyesen ismered a tagokat?
Hát nagy részüket ismerem egyébként. Most ugye ez a Covid-járvány itt ezeket a személyes találkozókat azért meglehetősen korlátozta, de például egy nagyon érdekes kezdeményezés volt a TUK berkein belül. Ilyen hétfői alkalmakat minden harmadik hétfőjén csináltunk egy ilyen online fórumot, az egyiket én magam is vezettem, ahol például egy festőnő, egy Németországban élő magyar festőnő beszélt arról, hogy ő tudós nőkről készült portrékat. Tehát azt gondolnánk, hogy ugye a mai modern festészet az a krikszkrakszok világáról szól. Nem, tehát itt is vannak olyanok, akik felvállalnak olyan nemes ügyeket is, mint például azt, hogy tudós nőket fessenek, vigyenek vászonra. És ezeknek a történetéről beszélgettünk. Például ez is egy ilyen érdekes volt, de számos ilyen programot próbáltatunk is szervezni a pandémia idején. Hát mindenki ezt csinálta.
A személyes találkozók most kicsit korlátozottak voltak, de a TUK-nak 2000 óta létezik az úgynevezett Simonfi Géza szemináriuma. Simonfi Géza egyébként a Magyar Rádiónak a Szonda szerkesztőségének alapító főszerkesztője, legendás szerkesztője volt. Halála utáni években neveztük el róla a hagyományos tihanyi szemináriumunkat, amikor hát a tagok összegyűlnek egy hétvégére néhány napra, amikor más tudományos kutakókkal találkozhatnak, első kézből hallhatnak kutatási eredményekről, eszmecserét folytatnak egymással, módszertani kérdésekről, legkülönbözőbb témákról, hát vendégünk volt még múlt század végéről egészen a mai évekig az akadémia számos kutatója, egyetemi emberek, kutatók, későbbi igen magas szintre jutott kutatók, mint Lovász László, legutóbbi Ábel-díjasunk, vagy Frany Tamás az agydíjas, aki most az akadémia elnöke, ő is vendégünk volt, vagy Krónorbert az akadémia főtitkára, és Vizi Szilveszter az akadémia egykori elnöke. Tehát mindegyiktől első kézből személyesen hallhattunk olyan háttérinformációkat, vagy előadásokat, találkozókon vettünk részt, ami hát a klub életet úgymond elősegítette, vagyis hát egy kicsit feltesdítette. Nagyon fontos kezdeményezések és rendszeres találkozók adnak alkalmat az évente átadásra kerülő évtudósa díjak, amiket elsősorban olyan adunk, akik a saját tudományterületükön igen kiválóak, ugyanakkor az ismeretterjesztésben képesek az átlag ember, a nagy közönség számára is érdekessé tenni a saját kutatási területeket, és ebben nagyon aktívak. Tehát az előbb említett Frany Tamás például évekkel ezelőtt kapta az évtudósa díjat, akkor még a csillaggal, amit egy nemzetközi csillagregiszterből választottunk. Ma már a Magyar Csillagászat Intézet felajánlásából egy kisbolygót neveznek el az évtudósáról. Ebben az évben Kis László csillagász kapta, vagyis hát a múlt év alapján, aki a Covid idején saját YouTube csatornát, élőadásokat indított a csillagászok népszerűsítésére a karantén időszak alatt. Tehát ezek a találkozók is rendszerint létrejönnek, és elősegítik azt, hogy megismerjék egymást. Úgy a tagok, mint a tudomány művelői.
Itt a pandémia ideje alatt megismertünk egy új kifejezést. Sokunk számára ismeretlen volt a fake news, az álhír fogalma. Lehet ilyenről beszélnünk a tudományos újságírásban is? Létezik ilyen?
Hát ez egy nehéz kérdés, és tudod, de mindig azt szoktam mondani így viccesen, hogy a tudományos értekezést és a fake news-t ugyanazzal a betűtípussal írják, tehát nehéz különbséget tenni, de kell tudni különbséget tenni. Ugye sokszor hallunk arról, hogy tudatos vásárló, akár élelmiszerről, akár ruháról legyen szó, vagy autóról, ugye most környezetvédő autó, tehát hogy a tudatos média használat ugyanilyen fontos szerintem. Tehát az, hogy valaki valamit egy közösségi portálon megtalál egy hangzatos címmel, az nem jelenti azt, hogy annak a tartalma az valós. Ugye a fake news, magát ezt a kifejezést valóban most a pandémia alatt tanultuk meg, de hát álhírek, meg áltudományos hírek, ahogy mi sokszor nevezzük ezt, eddig is léteztek. Tehát azért itt az ufólátó sámánoktól a garabonciás mindentudókig azért eddig is jelen voltak és publikáltak. Most van egy felmérés, miszerint a álhír 6-szor gyorsabban terjed a közösségi hálón, mint a valódi hír. Ez egy probléma. Ez egy probléma, ezzel ugye maga a Facebook is foglalkozik, meg más ilyen tartalomszolgáltatók is foglalkoznak vele, hogy ezeket megpróbálják kiszűrni, mert ez káros. Tehát ennek veszélye van, lásd most a oltásellenesség, lásd egyéb olyan események, vagy tévhitek, amelyek kialakultak, tehát itt a parlagfűtől kezdődően. Tehát ugye itt olvastunk ilyet Magyarországon is, hogy a parlagfűvet már a sámánok is használták. Hát utána néz az ember, akkor kiderül, hogy az 50-es években került be Magyarországra a parlagfű, tehát itt szó nincs arról, hogy honfoglaló őseink parlagfűves mezőkön szaladgáltak volna, tehát ezek veszélyek, ezekre oda kell figyelni, és ebben persze a tudományos újságírók tudnak segíteni, én azt gondolom János mondja is el ezt, hogy mi ebben a mi feladatunk.
Én azt hiszem, hogy többségikon folyik a harc, küzdelem az áltudománnyal szemben. Mi a 90-es években már természetesen közlöny folyóirattal karöltve vendégül láttuk James Randi, amerikai bűvész, akinek az volt a filozófiája, hogy a különböző, hát ilyen csodatévőket leleplezi, mégpedig úgy, hogy ő a bűvészet módszerével ugyanazokat a kunsztokat megcsinálja, mint például Uri Geller kanálhajlításától kezdve a monerai csodadoktornak a kézzel végzett műtétjéig, és ugyanazt az illúziót tudja kelteni, csak ő mondja, hogy igen, hát ezt el lehet hitetni az embereket, csak ő úgy csinálta, hogy csalt, tehát a bűvész eszközeivel felhasználva mutatta be ezeket a tükköket, és azt mondta, hogy hát valószínűleg ők is így csinálják, csak más a beállítás. Ugyanakkor a szkeptikus társaság is fogadtul ezek ellen a nézetek, honlapok, megjelenések ellen, ők megalapították idén a Laposföld díjat, amit hát a legnagyobb álhírterjesztőknek szándékoznak átadni. Most azt hiszem, a Gödény nevű doktor kapta meg első ízben, aki hát nem volt tőle túl boldog, de nagy sajtó lett ennek is. Úgyhogy a Tudományos Újságírók Klubjának inkább az a filozófiája, azokra mutat rá, akik valódi híreket és igazi tudományt népszerűsítenek. Ez pedig úgy, hogy az évtudósa díja, vagy a Hevesi Endre díjjal, amelyet a tudományos újságírók kapnak, vagy pedig a néhány évvel ezelőtt az Élet és Tudomány kiváló szerkesztőnője emlékére alapított Juhari Zsuzsanna díjjal ismeri el a kiváló tudomány népszerűsítő és médiumokban dolgozókat. Ez speciál a blog és vlog szerzőknek, akikből most nagyon sok van már, de mi rámutatunk azokra, akik igen, ezeket mi hitelesnek tekintjük, ezekből tessék tájékozódni, ezekért mi felelősséget tudunk vállalni, és minden évben 6-10 új blogszerzőt be tudunk mutatni, hogy ők olyanok, akik tényleg valódi tudományról és nem álhírekről beszélnek. De ugyanígy szeretném majd megalapítani egy díjat azoknak a műhelyeknek, amelyekről ugyanez a véleményünk, tehát könyveletoknak, hetilapoknak, Facebook oldaloknak, legkülönbözőbb módon megnyilvánuló médiatartalmoknak, tehát rámutatni arra, hogy mi ezeket kompetensnek találjuk. Az nehezebb, hogy azokat listázunk, akik álhírt jelentetnek meg, mert hát az egy végtelenebb halmaz, úgy látom. Inkább azokat kellene népszerűsíteni, amelyek valódi tudományon foglalkoznak, és bemutatják a tudományos gondolkodásmódot, bemutatják azt, hogy a tudomány az nem mindenható, tévedések vannak, buktatókon keresztül, kudarcokon keresztül vezet az út, és bemutatják azt is, hogy a tudomány az bizony nem demokratikusan működik, hanem az meritokratikusan tekintély elvűen, tehát azok a tudományos eredmények válnak dominánsá, amelyeket minél több helyről és minél kompetensebben megerősítenek. Tehát ez nem népszavazás kérdése, például, hogy mennyi legyen a gravitációs állandó, vagy hány kromoszóma legyen egy emberi sejtmagban, hanem ezek tudományos feltáró munka eredményei, és ezek nem szavazhatóak meg. Sokszor beleesik a sajtóba, a csapdába, hogy meghív egy tudóst, egy áltudóst, azok ott vitatkoznak, aztán hát majd a néző vagy az olvasó eldönti, hogy melyiknek van igazuk. Sokszor igen kommunikatívak azok, akik áltudománnyal foglalkoznak, a tudósok meg kételkedőek, tehát ők nem biztosak magukban, úgyhogy rendszerint vesztesen kerülnek ki ezekből a harcokból, ami egy az egyben kellene valami módon, persze ebben is vannak profik, azért ennél jobbak, de hát nem egyszerű kérdés.
Én azt gondolom, hogy a tudomány iránt azért mindig van fogékonyság, hiszen akár egészséges életmódról van szó, akár klímaváltozásról, akár az elektromos autók használatáról, tehát azért az embereket ez érdekli, tehát ugye népszerű téma ma az űrkutatás, népszerű téma a csillagászat, hiszen ezek közel vannak az emberhez. Kimegy egy kicsit sétálni, már valahol egy városon kívül rácsodálkozik az ember az égre, és már tudni akarja, hogy akkor mit látott, és akkor keresi azokat a lehetőségeket, és talál is az, az igazság, tehát nagyon jó blogokat lehet találni, nagyon jó YouTube csatornákat lehet találni, ahonnan lehet tájékozódni és ismeret anyagokat gyűjteni. Ez ma már nem csak a sajtónak, nem csak egy rádiónak, nem csak egy televíziónak, nem csak egy nyomtatott printelt médiának a tősége és feladata, ezek ma már akár személyes bloggerek formájában is megvannak, vagy pedig internetes portálokon jelennek meg egészen komoly cikkek. És én ugye tanítok is médiát, és ott is a gyerekeket ugye látom most már lesen egy évtizedes múlttal, hogy azért nem mindenkiből lesz újságíró, akit én a média tagozaton középiskolában, a Lévaiban tanítok, de azt látom, hogy a tudatos médiafogyasztás, illetve az, hogy ő össze tud rakni egy PowerPointhoz egy kis videót, tudja, hogy egy plakátot hogy kell megszerkeszteni. Ezek hasznos dolgok a későbbiek folyamán is. És én azt gondolom, hogy fontos az is, hogy a tudományt művelők, akár természettudományról, műszaki tudományról, orvostudományról legyen szó, most főleg az orvostudományról jut ez nekem eszembe, hiszen a rádióban, én a Csillagpont rádióban ezt nap mint nap tapasztalom, hogy az orvosok bejönnek, hatalmas tudással rendelkező emberekről van szó, de hát bizony nyögnek, amikor érthető, közérthető formában, latin szavak nélkül kell tudniuk elmondani a hallgatóknak azt, amiben ők nagyon jók. Tehát meg kell tanulni, igenis kommunikálni. A 21. század, sőt már a 20. századnak a második fele is arról szólt, hogy kommunikáció, és meg kell tanulni kommunikálni azt, amit valaki tud, amiben valaki jó, aki valamiben élen jár kutatást folytat, ezt kvázi el kell tudni adni a saját magát is, meg a tudományát is, és akik ebben jók, hát ebben azért vannak, ugye előttünk járok, ugye Czeisel Endre neve már itt elhangzott, akik igazán jó tudomány népszerűsítők voltak, és ilyen emberekre szükség van, és jó az, hogyha rádiók, tévék, újságok ezeket az embereket megszólaltatják, teret engednek nekik, mert ezek által hiteles információkhoz lehet jutni, akár egészséges táplálkozásról van szó, akár testmozgásról van szó, akár klímaváltozásról, vagy bármi másról.
Én nagyon fontos tényleg, hogy a kutató maga nagyon jól tudjon kommunikálni, ez egyetlen fontosabb, hiszen most már bárki bármilyen bejegyzést tehet bárhová, és nagyon egyszerű hangulatot kell tenni. Például nagyon gyakran, hogy És minek pénzt kiadni az űrkutatás, hogy nevetségesé teszik, mondjuk, miért kell az űrkutatás? Hogyha egy autentikus ember elkezdi sorolni, hogy az űrkutatás a mindennapi életben milyen haszna van, hát akkor reggelig folytathatná ezeket a példákat, és a nagy eszű kommentelő nem is tudna kommentelni, hogyha nem lenne űrkutatás, mert akkor sehol nem lenne az a telekommunikációs hálózat, ami most körbeveszi az emberiséget, és kényelmében már jó dolgával lassan nem tudja, mit csináljon, de bírálja azt, amihez nem ért, és nem tud róla semmit lényegeset, csak azt tudja, hogy most az ő zsebéből pénzt vesznek ki az űrkutatásra, holott lehet, hogy életmentő lehet az az applikáció, amit mobiltelefonjára feltölt, és valamilyen problémája van, akkor a mentők ennek alapján 2 perccel múlva ott vannak nála. De hát ezt ugye el kéne magyarázni az embereknek, és újra és újra, és töretlenül minél többször, minél több helyen, minél többeknek, hogy valamilyen haszna azért ennek legyen, mégis csak a nagy közönség felé, tehát ismeret azért legyen ez. Nem egyszerű.
Igen. Említettünk itt már online teret, vlogot, blogot, YouTube csatornát. Épp ehhez kapcsolódóan jutott eszembe, hogy nemrég beszéltük Csabával, hogy milyen változáson megy át az újságírás, hogy egyre jobban hódít az online tér. A tudományos újságírás területén ez jelenthet előnyt? Könnyebb esetleg így kutatni, publikálni? Mik a tapasztalatuk?
Mindenképpen, hát most már olyan plágium követőktől kezdve internetes elektronikus folyóiratok válnak hozzáférhető világ tetszőleges táján, amit régen, amikor egyetemi hallgató voltam, a professzorom a postáját leste, hogy mikor érkeznek meg azok a külön lenyomatok, amit megrendelt 3 hónappal ezelőtt, mert az ő kutatásához kellemények azok a publikációk. Tehát itt ez nem kérdéses, hogy eznek hatalmas előnyei vannak, persze lehet élni, visszaélni mindenféle technológiai újítással, de a haszna ennek vitathatatlan. És valószínűleg a printből most már egyre inkább áttevődik az elektronikus média tartalomszolgáltatásra a tudományos újságírás is. Most már igen kevés olyan folyóiratot tudnék mondani, még csak nyomtatásban jelenik meg. Az a néhány, amely csak nyomtatásban jelenik meg, hát most már egyre inkább törekszik arra is, hogy valamilyen internetes felülete, interaktív felülete legyen, mert a fiatalok egyre inkább, sőt, dominánsan ebben a térben tájékozódnak. Tehát print anyagokból igen kevés. Tehát mindenképpen, és minél többféle csatorna nagyon fontos. Tehát egy magára valamit adó sajtótermék már a legkülönbözőbb közösségi médiumokban, YouTube csatornán, weboldalakon egyszerre jelen van, különböző a média megjelenések különböző kategóriáiban, TV, rádió, online.
Én azt gondolom, hogy nem ördögtől való az internet. Tehát ugye szidjuk itt a közösségi hálót. Igen, valóban elcsúszott ugye maga a Facebook is, Facebook alapítói, meg a Twitter alapítói is ugye beismerik, hogy elcsúszott az ő kezükből ez az egész történet. Maguk sem gondolták volna, hogy a like gombbal lényegében a 21. század egyik ikonikus figuráját alkotják meg. De én azt gondolom, hogy a közösségi média is, és egyáltalán az internet megjelenése az nagyon nagy lehetőséget ad a tudományos ismeretterjesztésre is. Ugye podcastok, weboldalak, blogok, amiket te is említettél, ezek mind rendelkezésre állnak, és a világ abban az irányba tendál, hogy a lineáris médiaszolgáltatás, tehát akár az ilyen fajta rádiózás, mint amit mi most itt folytatunk, amit most hallgat itt a kedves rádióhallgató az éterben, vagy akár a televízió szolgáltatás. Ugye most a pandémia alatt láttuk, be kellett zárkózni, az emberek nem a televíziót akarták nézni, hanem a különböző streamer szolgáltatások iszonyatos módon elterjedtek, ahol reklámmentesen, ahol saját maga által kiválasztott időpontban akkor is azt néz meg az ember, amit szeretne és ami őt érdekli. És nagyon örvendetes az, hogy akár legyen ez most itt egy kicsit a reklámja a Netflixen vagy a HBO-n, nagyon komoly dokumentumfilmeket lehet látni, társadalmi dokumentumfilmeket, társadalmi kutatások, utazásokkal kapcsolatos dokumentumfilmeket, többek között magával az internetnek a jelenségével kapcsolatban, de ugyanígy az űrhajózás történetéről, csillagászatról, egészséges életmódról, sok minden másról is. És ezek, én azt gondolom, hogy a tartalomra, a tartalom szolgáltatásra nagyon nagy igény van. Én egy jó 10 éve mondom lassan azt, hogy ami nem lesz rajta ezen a kis készüléken, amit úgy hívunk, hogy telefon, vagy tablet, amit a kezünkbe tartunk, ami azon nincs rajta, az nem fogja érdekelni az embereket. És már ezt látjuk egyre inkább. Én mindig kérdezem a gyerekeket, hogy milyen újságot szoktak olvasni. Nem igazán olvasnak már újságot a gyerekek, nem is kerül a kezükbe újság. Kérdezem tőlük, hogy milyen televíziót szoktak nézni. A mai középiskolás generáció már nem ül a tévé előtt úgy, hogy ő tévécsatornát néz, hanem a televíziót, mint eszközt használja arra, hogy ő YouTube tartalmakat és más online tartalmakat megtekintsen rajta. Tehát elmúlt az az időszak, én azt gondolom, ezt most már ki lehet így jelenteni, hogy elmúlt az az időszak, amikor leülünk tévét nézni. Nem a tévéműsort nézzük, hanem magát az eszközt nézzük, és hogy azon milyen tartalmat jelenítünk meg, azt mi választjuk ki, és ez a jövő szerintem.
A te életedben, Csaba, hogyan jelenik meg tulajdonképpen a tudományos újságírás? Hogyan kell ezt elképzelnünk laikusként? Kell ehhez is ihlet? Te keresed a témát, vagy a téma talál meg téged? Ez hogyan, a mindennapjaidban ez hogyan jelenik meg?
Hát ugye, ahogy mondtuk, hogy itt az elején nekem van egy adott érdeklődési köröm, ami ugye a csillagászat űrkutatás köré fonódik, de természetesen engem érdekel a repülés története, meg hát egyáltalán a repülés tudománya érdekel, mondjuk az orvostudomány, tehát a mindennapi munkámban ez ugye jelen van, bár én inkább egészségpolitikával foglalkozom, és a kollégáim, kolléganőim foglalkoznak effektíve a Csillagpont Rádióban a orvostudományi kérdésekkel, de alapvetően igen, tehát most a pandémia alatt én elindítottam egy YouTube csatorna sorozatot, a Csak ülök és kérdezek címmel, ugye amikor be kellett zárkózni, és én akkor is azt írtam, hogy soha ennyi kérdés nem volt bennem, mint most, mert ugye ez egy teljesen új dolog volt mindannyiunk számára. Senki nem tudta, hogy mi ez, honnan jered, hogyan terjed, és ezekre kerestük a választ. Én azt gondolom, hogy a szoptatós kismamától a nyugdíjas kertészig mindenki ezzel foglalkozott, nem kellett ehhez tudományos végzettségű embernek lenni, és hát én ehhez próbáltam meg olyan szakembereket keresni, részint baráti körömből, részint pedig tényleg kollégáktól segítséget kérve, hogy na ajánljatok olyan tudóst, aki ezen a területen mozog, és neki van valami tapasztalata, és így tényleg azt mondom, hogy Ausztráliától Amerikáig és Európa számos országán keresztül, de Magyarországon dolgozó kutatókat is, orvosokat, mérnököket, fizikusokat elértem, és beszélgettem velük arról, hogy ők mit gondolnak a pandémiáról, ők mit gondolnak erről a vírusról, mit gondolnak a védekezési lehetőségekről, és természetesen, ahogy haladt a sorozat, ebben több mint 90 interjú készült, úgy haladta a gondolatvonál is. Tehát először ott kezdtük, hogy tudunk védekezni. Hát ugye úgy tudunk védekezni, hogy bezárkózunk, mert akkor még nem volt más lehetőség tavaly március-áprilisban. Utána ugye eljutottunk oda, hogy már felcsillant a remény, hogy lehet, hogy lesz valami oltóanyag. És hát utána, akkor elérkezett az oltóanyag, akkor pedig már ugye arról kellett beszélnünk, hogy miért fontos az oltás. Tehát az oltás az nem egy 21. századi találmány. Sok mindent ezzel fékeztek meg ennek, és ezért élhetünk most biztonságban. Tehát az oltás ellenesség, azok a dolgok, amik itt felmerültek, hogy csip van benne, meg egyebek, hát könyörgöm, aki már vitte a kutyáját csippeltetni, az nem vitte kétszer csippeltetni, ezt a csipet egyszer beadták, tehát ezen mindig mosolyogtam, a második oltás, akkor már szoftver frissítés, hogy mit célt szolgál. Tehát nem, és az embereknek ezt igenis el kell magyarázni, meg kell értetni. Sajnos a mobiltelefonokkal butult valahogy az emberiség, én azt veszem észre, de igen, tehát el kell mondani az embereknek, hogy mi miért történik, és a tudomány az nem egy az emberek fölött álló, hanem az emberekért dolgozó. Tehát az űrkutatástól nem az UFO-kat várjuk, hanem jobb anyagokat, megbízhatóbb távközlés, pontosabb navigációt. Nem a zöld embereket keresik, azokat is keresik, tehát keresik az élet nyomait bolygókon, a naprendszerben és a naprendszeren túl is a csillagászok, de nem ezért megyünk a világűrbe. A világűrbe azért megyünk, kérünk, hogy jobb legyen a mobiltelefon hálózatunk, jobb legyen a meteorológiai előrejelzésünk, és új anyagokat, új tudást hozzunk a Földre.
Elnök úr, említettük már, hogy a pandémia után talán már most egy kicsit lehet szabadabban tervezni, szervezni. A Tudományos Újságíró Klubjának mik a tervei, céljai a jövőben?
A jövőben mindenképpen szeretnénk most már találkozni is nagyobb körben, és tovább folytatni azt a munkát, amit most nemrégben megkezdtünk, nyitni a vidéki újságírók felé is, hogy segítséget tudjunk nyújtani nekik abban, hogy közelebb kerülhessenek a tudomány embereihez, közvetlenül tudjanak kapcsolatot teremteni, háttéranyagokkal segíteni az ő munkájukat, hiszen Csabától is hallottuk, itt a vidéki újságíró általában nagyon sok mindennel foglalkozik, és ha a tudománnyal szeretne foglalkozni, ehhez szeretnénk segítséget is nyújtani, és bevonni az egyetemi hallgatókat is ebbe a munkába, mégpedig azzal a céllal, hogy a középiskolai oktatásban, alapszintű oktatásban kicsit segíteni azt a munkát, ami a tudományos gondolkodásmódról való ismereteket kicsit fejleszti. Tehát nagyon kevés a természettudományi tantár már, nagyon kevés a tanár, nagyon kevés az, aki fölvállal most már, hogy kémia, fizika, biológia, stb. Tanár legyen. Nagyon kevés órát töltenek el természettudományos képzésben. Ebben mindenképpen kellene segítenünk, hogy azt megmutassuk, hogy hogyan tudnak tájékozódni, hogyan lehet elválasztani az ocsot a szalmától, az áltudomány, a valódi tudománytól, hogyan tudnak az életben tájékozódni a hihetetlenül hatalmas információ gazdag világunkban, kicsit mérföldköveket kijelölni, és ebben próbálnánk segíteni valahogy a közoktatást is. Nem tudom, hogy ezt hogyan fogjuk tudni kicsit népszerűsíteni, de hát ha a tudomány újságírás eszközeivel erre kicsit tudunk hatni, hogy a tanterek ilyen irányba is haladjanak, hogy a módszertant, a tudományos gondolkodást megismertetni lehet, és sokkal pontosabb, mint az, hogy különböző képleteket bemagoltatni gyerekekkel. És ha szeretnénk, hogyha minél több tudományos tartalom jelenne meg autentikus forrásból a médiumokban, és ezt szeretnénk ezzel a tevékenységgel segíteni, hogy rámutatunk azokra a mi helyekre, amik nem csak mi véleményünk szerint, hanem majd egy alkalmas tudósokat is levontató zsűri fogja megítélni, hogy ez a tartalom szolgáltató, ez megbízható, erre lehet hallgatni, erre lehet építeni. Azt nem tudjuk kiszűrni, hogy ki az, aki nem, mert nagyon sok van, de ez mindenképpen fontos lenne, hogy rámutassunk, és az emberek figyelmét ezek felé fordítsuk egy kicsit, ha lehet.
Kedves hallgatóink, a Tudományos Újságíró Klubja legutóbbi közgyűlésén elnökségének tagjává választotta Németh Csabát, miskolci újságírót. A Tudományos Újságíró Klubja 1990. márciusában alakult a Magyar Újságírók Országos Szövetségének tudományos műszaki szakosztályának utódjaként. Fő célja a tudományos újságírók, illetve a tudományos ismeretterjesztést végző tudományos kutatók közötti kapcsolatok erősítése, a szakmai továbbképzés támogatása, valamint az utánpótlás a tudományos újságírás oktatásának elősegítése. Az elmúlt percekben Németh Csaba elnökségi taggal és Dürr Jánossal, a Tudományos Újságíró Klubjának elnökével beszélgettem.